Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, az új emberek nyilván boldogok. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. A János írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 31-től 47-ig terjedő versekben. Jézus mondja, ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyertem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy megtartsátok. Ő az égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam, sem hangját nem hallottátok, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek. Mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, hogy törvényeid nem értelmetlen rendelkezések, hanem olyanok, mint veszélyes szerpentinek mellett a védőkorlát. Életszerű rendszabályok, amelyek értünk vannak, hogy le ne sodródjunk, és tetteink, szavaink következményei ne szakadjanak ránk. Azért vannak, hogy védjenek. Bocsáss meg, ha törvényeidet felülírják a mi belső törvényeink és akaratunk. Ma szeretnénk és kérünk, hogy terelj vissza bennünket hozzád, ha kisebb-nagyobb távolságra elszakadtunk volna tőled. Szent lelkeddel tedd igéd nekünk szóló üzenetét érthetővé számunkra úgy, hogy elfogadjuk, itt most rólunk van szó. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A János írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 32. versben eképpen. Jézus mondja, más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Kedves testvéreim, ez a történet abban erősít meg bennünket, hogy mi emberek mesterei vagyunk annak, hogy a jót hogyan lehet elrontani. Gyakran ma is úgy, ahogyan ez a fejezet bemutatja nekünk, amelyet a Bibliaolvasó kalauz alapján ezekben a napokban olvasunk. A fejezet elején különösen is jó dolog történt. Jézus meggyógyított egy olyan embert, aki 38 esztendő óta béna volt. Ennek örülni kellett volna mindenkinek, hogy egy ilyen súlyos beteg Jézus szavára meggyógyult. De jött az emberi gyarlóság, amely szándékosan vagy nem szándékosan az igazság álarca mögé bújva jelent meg. A farizeusok, akik kifogásolták, hogy a gyógyításkor Jézus azt mondta a betegnek, kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj. Nem a gyógyulás volt a bajuk, hanem az, hogy szombatnapon Jézus arra szólította fel, hogy cipelje a nyoszolyáját. Talán valami nem nehéz, gyékényszerű fekhely lehetett ez. Jézus korára a farizeusi zsidóság már pontosan, aprólékosan kidolgozta a nyugodalom napja megszegésének és a nyugodalom napja áldásának az eseteit. Az írástudók összesen 39 témakört határoztak meg, amelyek értelmezésük szerint a 4. parancsolat megsértését jelenti. Ezek közé tartozik az üres fekhely cipelése is. Azt mondják, az Ószövetségben összesen 613 törvény van, amit az embernek be kell tartani. Rabbinusi iratok úgy fogalmaznak, hogy a szombat törvény önmagában annyit nyom a latba, mint a többi ószövetségi törvény összesen. Az egyetlen törvény tehát olyan fontos, eszerint a megközelítés szerint, mint a többi 612. A vallási törvényeknek a mindennapokra is hatása volt. Így a 4. parancsolat megsértése a polgári élet jogi ügyévé is lett. Jézus tehát egy jogi helyzetnek a célkeresztjébe került. Amikor nem a lényeg kap hangsúlyt, hanem kiragadunk valami részletet, és nem a lényegről beszélünk, hanem arról a részletről. Jézus igazolta magát a farizeusok előtt. Különös, hogy azok előtt soha nem kellett magát igazolnia, akik isteni hatalmának a közvetlen megtapasztalói voltak.
a meggyógyított betegek előtt nem kellett igazolni magát. Aztán azok előtt sem, akiket föltámasztott a halálból. Nem igazolta magát, nem is volt rá szükség az 5000 ember előtt, akik miközben őt hallgatták, megéheztek, és Jézus néhány kenyeret és halat a kezébe vett, azért hálát adott, és az 5000 embert megelégítette. Aztán nem kellett Jézusnak igazolnia magát a tanítványok előtt sem, akik a csodáinak a szemtanúi voltak. Mindig azok előtt kellett magát igazolnia, akik nem engedték be őt a szívükbe, az életükbe. Azok számára szokott a részlet a lényeg helyébe lépni. Ez ma is így van. Amikor a gyülekezetben nem a Jézusi lényegről beszélünk, hanem valamiről, aminek az egyházra bízott üzenet szempontjából semmiféle jelentősége nincs. Jézus arról beszél itt az őt vádlóknak, hogy kik azok, akik ő mellette tanúskodnak. Megváltó Urunk beszédeit áthatja, átszövi egy döntő, meghatározó kifejezés. Ez pedig a bizonyságtétel, vagy tanúskodás. Érdemes elolvasni ebből a szempontból is odahaza figyelmesen ezeket a verseket. Olyan tanúskodást jelent ez a szó, amelyet valaki a szemtanú hitelességével támaszt alá. Amikor nem másod vagy harmad kézből hallok, tudok valamiről, hanem tanúja voltam, és meggyőződésem, hogy az úgy van. Kik tanúskodnak Jézus mellett? Erre a kérdésre válaszoljunk most igénk alapján. Azt a sorrendet követjük, ahogyan az evangélista a történetet kifejti. Kik tanúskodnak Jézus mellett? Először is János evangélista Jézus szavai alapján Keresztelő János nevezi meg. Keresztelő János Isten előre küldött hírnöke volt. Neki csak annyi volt a dolga, hogy bizonyságot tegyen arról, aki majd utána jön, akinek így fogalmaz, hogy nem volt méltó a sarujának szíját megoldani. Jézus égő és fénylő szövétneknek mondta Keresztelő Jánost, de az írástudók csak egy ideig akartak örvendezni Keresztelő János világosságában. Csak egy ideig. Nem mindig. Mert vannak az életnek olyan dolgai, amelyeket az ember nem szeret, hogyha napfényre kerül. Így voltak a farizeusok. Öröm töltötte el őket, hogy Keresztelő János a messiás közeli eljöveteléről szól. De amikor rájöttek, hogy Jézushoz vezet Keresztelő János, akkor csalódtak. Aki írástudói lelkülettel közelít az Úr Jézus Krisztushoz, az ma is csalódhat. Csalódhat az igehirdetésben, csalódhat az igehirdetőben, az egyházban, a gyülekezetben, a világban, ez mind benne van. Akinek kész formák vannak a gondolataiban, hogy Isten hatalmának így vagy úgy kell megmutatkoznia, az csak ideig óráig tud örvendezni az igehirdetés hallatán. Eleinte lelkesít, örömmel fogadjuk a nekünk szóló üzenetet. Fénylő szövétneknek látjuk ilyenkor az igehirdetést, amely egy-egy helyzetben megmutatja nekünk a következő lépést. Idő múltával, ahogyan itt olvassuk az igében, azonban csalódunk. Csalódunk, miként az írástudók. Csalódtak a prédikációban, mert Keresztelő János ajkán a prédikáció nem az ő elveik alapján szólalt meg. És kedves testvéreim, valljuk meg őszintén, ki szereti azt, ha az Isten beszéde mérges kígyók fajzatainak nevezi? Egyikünk se szereti, én se szeretem. Aztán ki szereti azt, hogyha az igehirdetés a fejünkre olvassa azt, hogy ti a hagyományotokból éltek, abban hisztek, hogy Ábrahám az atyátok. Ki szereti azt, ha az igehirdetés a bűnt bűnnek nevezi, és nem valamiféle rossz beidegződésnek? Ki szereti azt, hogy Isten nem a szép református hagyományaink felől kérdez bennünket, hanem arról, hogyan éltél a házastársaddal, a gyermekeiddel, mit csináltál a munkahelyeden, hogy miért vesznek fagyos lelkek és fagyott arcok körül. De nem csak a prédikációban csalódtak, hanem Keresztelő Jánosban is. Rájöttek, hogy ez az ember nem az ő váradalmaik alapján vezeti őket a hit útján, hanem egyenesen Krisztushoz akarja őket vezetni. Ez nem mindig van ínyünkre. Jobban szeretnénk mi is, ha az ige hirdető inkább programszervező lenne, mert ugyebár az kovácsol össze, nem az Isten igéje. Kik tanúskodnak Jézus mellett? Azt láttuk először, hogy Keresztelő János. Utána Jézus másodjára az atyát említi. A nagy tekintélyű jeruzsálemi írástudóknak azt mondta az Úr Jézus Krisztus, idézem, a tettek, amelyeket átadott nekem az atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az atya küldött el. Az atya, aki elküldött engem, ő tett rólam bizonyságot. Akit Jézus itt atyának nevezett, ő Izrael istene, aki népe történelmében hosszú évszázadokon át megmutatta hatalmát az ő népének. Nagy történelmi mélypontokban szerzett szabadulást olyankor, amikor az emberi tapasztalás szerint szabadulásra azokban a helyzetekben legmerészebb gondolataiban sem gondolhatott volna valaki. Izrael hitének erős oszlopai, az írástudók ezeket a történeteket kitűnően ismerték, de csak a történetek szintjén maradtak úgy, hogy nem volt közösségük urukkal, akik e nyilvánvaló csodáknak a mozgatója volt. Így mondja ezt Jézus, az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok, és igéje nem marad meg bennetek, mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Fennállhat az a veszély ezek szerint, hogy megmaradunk a történetek szintjén. Ismerünk egy sereg bibliai történetet és tanítást. Már gyermekkorunkban megtanultuk őket, és ezek visszatérnek, amikor Isten tiszteletre jövünk és az ige hirdetéseket hallgatjuk. Ismerjük népünk történetét, aztán vannak családtörténetek is. Mind-mind mögött ott van az emberi sorsot hatalmasan és kegyelmesen formáló isteni kéz. Isten most azt kérdezi tőlünk, hogy ezekben a történetekben, bibliai történetekben, népünk történetében, családtörténeteinkben van-e hely számára úgy is, hogy hozzánk is közelhajol és jelen van az életünkben. Szeretne az életünk részévé, így mondom, az életünk történetévé lenni a mindenható Isten. Ő itt van most, ezen az Isten tiszteleten, és szeretné betölteni a szívünket. Szeretné, hogyha a mi történetünk az ő története lehetne, mert Jézusban ezt vállalta. Aki csak azt ismeri, ami volt régen, a bibliai időkben, vagy népünk, vagy nemzetünk, vagy családunk történeteiben, az olyan, mint aki megeszi az ételt, amit elé tesznek. De nem veszi észre, hogy azt az ételt az édesanyja főzte szíve minden szeretetével. Egyszer talán említettem ezt a történetet, gimnazista koromban még éltek a nagyszüleim. Gyakran megfordultam náluk. Nagymamám mindig elővett valami finom süteményt, és mindig megkínált vele. Volt, amikor kamaszos határozottsággal elhárítottam, hogy most nem vagyok éhes, most nem kell. Egy ilyen alkalommal egyszer a szüleim is ott voltak, és amikor hazamentünk, odahaza azt mondták, fogadd el, egy kis szeletet biztosan meg tudsz enni. Egész héten téged várt. neked készítette. Hát így vagyunk sokszor azzal, amit az Úristen készít nekünk. Megfelelő határozottsággal visszautasítjuk, a történetet ismerem. De van-e annak a történetnek valami köze a személyes történetemhez, az életemhez? Megismertük az ízét, ismerjük népe történelmének főbb állomásait, ahogyan népünkét is, és a családunkét is. De nem mindig foglalkozunk azzal, hogy ő abban jelen volt, és a mostani pillanatig is jelen van Isteni szíve minden szeretetével. Kitanúskodik Jézus mellett? Először azt láttuk, hogy Keresztelő János. Most másodszor azzal foglalkoztunk, hogy az Atya. Végezetül harmadszor az írás is bizonyságot tesz róla. Ez a harmadik bizonyság, az írás. Ez a Bibliára, a Szentírásra vonatkozik, de Jézus korában ez még az Ószövetséget jelentette. Azt mondja Jézus, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kedves testvéreim, amit a zsidóság a babiloni fogság alatt és az azt követő évszázadokban a Szentírásért tett, az minden tiszteletet megérdemel. Kínos pontossággal, minden szóra odafigyelve és átgondolva gyűjtötték össze a proféták beszédeit és a többi szent iratot, amelyek ma az Ószövetségben a kezünkben vannak. Jézus vita partnerei az írásról mindent tudtak, amit tudni lehetett, de ebben a lázas kutatásban valami mégis elsikkadt, az, hogy a proféták beszéde és a többi irat kire mutat. Nem vették észre, hogy miközben a szent szövegek tudós tanulmányozása által az örök élet titkát kutatták, aközben Jézus Krisztus az örök élet adója ott van közöttük, megszólítható, kérhető, megkérdezhető, életkérdések elé tárhatók, mint ahogyan nekünk is. Jézus mennybe menetele utáni évtizedekben az apostolok bizonyság tétele alapján megértették Jézusban azt a titkot, és hirdették róla egészen meghökkentő módon. Csak néhány példát hadd említsek. Ott van például Péter apostol pünkösdi prédikációja. Amikor a prédikációt elmondta az apostol, akkor beteljesedni látta Jóel proféciáját. Amikor azt mondta a proféta által Isten, kiöntöm lelkemet minden testre, ifjaitok profétálnak, véneitek álmokat látnak, és így tovább. Kitöltetett a lélek minden testre. Hogyha valami egyszer kitöltetik, az nem megy vissza ugyanúgy az edénybe mindig. Ha az asztalról véletlenül leverjük a vizes poharat, a víz nem folyik bele vissza. Kitöltetett, azért használja ezt a képet a próféta, mert ezáltal értjük meg, hogy az Isten szent lelke visszafordíthatatlanul a miénk lehet, hogyha befogadjuk. Ahogyan az edényből kiömlött folyadék nem tér bele vissza, úgy az Isten szent lelke is, ha kitöltetik, akkor bennünk akar munkálkodni, és ezt a szép munkáját most szeretné már elkezdeni. Vagy egy másik példa. A pusztai vándorlás során, amikor mérges kígyók marták a vándorló népet, Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy érckígyót. A kígyómart ember, hogyha erre majd föltekint, akkor meggyógyul, és nem hal meg. Isten így tanította meg az embert fölfele tekinteni, hogy onnan felülről van szabadulás. Bennünket is tanít fölfele tekinteni. Nem csak az van, ami a szemed előtt van. Tanulj fölfele tekinteni.
felülről van szabadulás.
János apostol ezt a régi történetet úgy értelmezi, hogy aki a keresztre szegezett Krisztusra tekint, annak szabadulása van. De immár nem csupán kígyómarástól, hanem a bűnhatalmától is. Aztán egy még további példa. Pál apostol egyik levelében a pusztai vándorlás egy fontos jelenetét idézi. Azt, amikor a nép szomjazott, szomjazva vándorolt, és nem volt mit inni, már zúgolódtak. Ekkor Isten parancsára Mózes a botjával a sziklára ütött, és víz fakadt belőle. Azt a meghökkentő tételt mondja ki az apostol ezzel kapcsolatban, hogy ez a kőszikla Krisztus. Mert általa oltódik meg minden életszomj. Életszomj, amit az ember sokféleképpen meg akar oltani. Ha van sok, akkor még többet szerezni. Akár úgy is, hogy mástól elvenni. Nem csak kézzelfogható javakat, hanem hírnevet, ötletet, időt és mindent. Az egész Új Szövetség erről szól. Az életszomjunk Krisztus által oltható meg. Az apostolok rendre csodálkoztak rá a régi írásra, hogy itt is meg amott is Krisztusra mutató üzenete van. A zsidókhoz írott levélre szeretnék utalni. A szerzője csak azzal foglalkozik benne, hogy megnyissa az ember szemét. Felidéz rengeteg ószövetségi tanítást, és mindegyikhez hozzáfűzi, hogy ami az Új Szövetség népének adatot, az miben és hogyan különb. Az egész zsidókhoz írott levélnek van egy nagyon fontos kulcskifejezése. Az, hogy különb, vagy kiválóbb. Az Új Szövetség görög szövegében ezt ugyanaz a szó fejezi ki. Jézus nemzedéke tehát ezt a különbet, ezt a kiválóbbat nem látta meg, és nem akarta megérteni. Mai igénkben Urunk úgy fogalmaz, hogy az örök élet is nem a betűben van, ahogyan a kortársak kutatták ennek a titkát az írásokban. Ebben is különb adatot az Új Szövetség népének, az egyháznak. Aki Jézus Krisztust személyes megváltójának fogadja el, annak az örök élet nem a jövendőben bekövetkező ajándék, hanem már most, itt, az Isten tiszteleten is megkaphatja. Ezek mind Jézusról szóló bizonyságok. Jézus beszédében azzal kezdtem az igehirdetést, a kulcskifejezés a bizonyság, amely magában hordozza a koronatanú hitelességét. Megértettük, hogy ilyen bizonyság volt keresztelő János, aztán az atya, és most láttuk, hogy az írások mind-mind ilyen szemtanúk voltak Jézusról. Mindezek a szemtanúk ráirányítják a figyelmünket arra, amit Jézus az atyától kapott, és hűséggel céljához juttatott. Amikor mindent elvégzett, nem véletlenül mondta azt a súlyos szót a kereszten, elvégeztetett. Ez nem csupán földi élete befejezését jelentette, hanem az a küldetés is elérte a célját, amivel őt az atya megbízta. Minden elvégeztetett. Őt kellene meglátnunk az Isten tisztelet minden elemében, az imádságban, az éneklésben, abban, amikor az úri imádságot mondjuk, amikor az igehirdetést hallgatjuk, és amikor az áldást vesszük, keresve a lényeget, és nem megölve azt a mellékessel. Így láthatnánk meg most azt az Istent, aki bennünket felemelt, aki kibogozta az összekúszálódó családi helyzetünket, aki adott, amikor nem volt semmink, aki letörölné a gyász könnyeit az arcunkról, aki meggyógyított bennünket, amikor betegek voltunk, és talán kilátástalan helyzetben voltunk. A korabeli zsidóság Mózesre úgy tekintett, mint közbenjáróra, aki egyben kész Istennél is síkra szállni népéért, népe védelmében. csak hogy a teljes Ószövetség Krisztusra mutat. Mózes azt mondta egy helyen, prófétát támasz majd testvéreid közül, Istened az Úr, olyat, mint én. Őre hallgassatok. Mózes tehát egy olyan személyre mutat, akit ő még nem látott, de tudta, hogy eljön. És ez íme itt van, Jézusra mutat. Az írástudók Mózesnek ezt a beszédét jól ismerték. Mégsem hittek tehát Mózesnek, ezért éri vád Mózes nemzedékét. Vád ér bennünket is, kedves testvéreim, vád ér bennünket is, ha az ige hirdetésben nem azt akarjuk meghallani, ami által Isten Krisztushoz akar vezetni bennünket. Gondoljunk a komolyan nem vett ige hirdetésekre. Itt voltunk, hallottuk, de nem engedtük, hogy Isten elvégezzen bennünk általa valamit. Lehet, hogy könnyebb volt elfelejteni vagy megsértődni. Vádol, ha a múlt csak ő nélküle érdekel bennünket. Mert szembe jönnek azok a cselekedeteink velünk, amelyeket nem kellett volna megtennünk. De azok a cselekedeteink is szembe jönnek velünk, amelyeket meg kellett volna tennünk, de nem engedtük be Jézust a jelenünkbe, és nem hagytuk, hogy munkálkodjon benne. Vádol, ha nem veszük észre, hogy az írás kire mutat. Vádol az Isten igéje, a Szentírás, a kézbe nem vett Biblia. Otthon talán van, lehet, hogy egy bibliaolvasó kalauzt is kaptunk valakitől. Kézbe vesszük-e? Vagy a saját sorsunkat vesszük kézbe csak, de az írást nem. Adja Isten, hogy a különbet, a kiválóbbat lássuk meg az ige hirdetésben, a múltunkban, a hold betűben, amikor odahaza a Szentírást kinyitjuk. Mert ez a különb, Krisztus, ő az, aki el akar indulni velünk az otthonunk felé. Mert mindent elvégzett, és immár minden kész. Ha akarjuk, ezt a sort lehetne tovább is folytatni, hogy kik tesznek bizonyságot Jézusról. Azt láttuk, Keresztelő János, majd másodszor az Atya, végül pedig az írások. Hogyha valahol a legutolsó sorban ott lenne a mi bizonyságtételünk, akkor örvendezés lenne a mennyben, hogy ezt a különbet Krisztusban megtaláltuk, mert ő megtalált. Amen. Köszönjük tanúidat, Urunk, azokat, akik a Szentírásban előttünk vannak és rád mutatnak. Profétáidat, kiválasztott embereidet, a régieket és a maiakat, mindazokat, akik hitben előttünk járnak, és megértettük, hogy nem járatlan út, ha követőid szeretnénk lenni. Köszönjük, hogy érthetővé teszed igédet, valahányszor kézbe vesszük és olvassuk. Adj erőt és reménységet általa a betegeknek és a reményvesztetteknek. Eléd visszük emlékező családok háláját, tovatűnt életekért. Azok emlékezetét, akiknek élete ezekben a napokban 81 éve hunyt ki a Don kanyarban, egy értelmetlen vérontás során, amelyben csak azok nyertek, akiknek a háború régen is és ma is üzlet csupán. Imádkozunk azokért, akik a szeretett hitvesztársa, édesapára és nagyapára emlékeznek, aki most lenne 80 éves, hogyha közöttünk lehetne. Egy testvérpár háláját is eléd tárjuk, akik 30 éve elhunyt édesapjukra emlékeznek hálával. Egy másik család is emlékezik kedves halottjára, akinek emlékezetére harangjaink is hívtak a hétvégén. Terelgesd az útkeresőket, és légy azokkal, akik az életük utolsó szakaszán vannak, hogy tőled soha senki el nem szakíthat, sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők. Magyar népünkért is hozzád folyamodunk, e mostani határokon innen és túl. Légy azokkal, akik háborús környezetben élnek, itt a közelünkben, és ott, ahol a bibliai történetek játszódtak egykor. Emlékezz meg róla, hogy minden feléjük kilőtt golyó előbb előtted halad el. és erre emlékeztesd azokat is, akiknek fegyver van a kezükben. Oltalmazz, Urunk, mert csak Te tarthatsz meg. Közösségi életünket és személyes életünket irgalmasságodba ajánlva kérünk, Jézus Krisztus nevében hallgass meg. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 603. dicséretet. A 603. dicséret első versét, valamint a 6. és a 7. versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Gyertek, vegyük Isten áldását. Jézus mondja, valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Ámen.